Kedves hallgatom! A Biblia tanítja, hogy Krisztus eljön, hogy letörjön minden ellenségeskedést, minden ellenállást, minden lázadást a földön. Hogyan cselekszi ezt? Letöri őket vasvesszővel, és darabokra zúzza, mint a fazekas edényét. Ha a békéről szónokló tömeg eljönne egy értelmes programmal, akkor nem lenne szükséges erőszakkal letörni a lázadást, de másként azt nem lehet megszüntetni. Hogyan gondolod, hogy Jézus Krisztusnak el kell jönnie hatalommal egy lázadó világba? Tegyük föl, hogy hirtelen megjelenik a világ valamelyik fővárosában. Azt gondolod, hogy felkészültek rá, hogy megalázkodjanak előtte, és átadják neki a hatalmat? Vajon a világhatalmak felkészültek arra, hogy Jézus Krisztust tegyék vezetőjükké? Ha azt mondod, hogy igen, akkor megkérdezem, hogy miért nem adják át neki a hatalmat még ma? Megalázkodhatnának előtte azonnal, de a világ lázad ellene. Talán te is egyike vagy a békéről álmodó tömegnek. Nem kívánod a vérontást. Csak gyűlölöd az erőszakosságot és háborút, ugye? Az egyetlen módja a lázadás letörésének az, hogy az Úr Jézus Krisztus uralkodik vasvesszővel. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Olvassuk a Jelenések könyve 12. részének 5. versében. Ez utalás Krisztus mennybe menetelére. Az evangéliumokban Krisztus halálára esik a hangsúly. A levelekben a hangsúly Krisztus feltámadásán van. A Jelenések könyvében Krisztus mennybe menetelét hangsúlyozzák. A protestantizmus, még a fundamentalizmus is figyelmen kívül hagyta Krisztus mennybe menetelét, és ez az egyik oka annak, hogy nem eléggé hangsúlyozzuk Krisztus jelenlegi szolgálatát. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok cselekedetei 1. rész, 9., 10. és 11. vers. A Jelenések könyve leleplezi a mennybe ment, megdicsőült Krisztust, aki dicsőségben jön el. A Jelenések könyve a mennybe menetel tényén nyugszik. Ő az, aki megnyitja a pecséteket, amelyekből kiáradt mindaz, ami eddig történt. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél 12. részének 2. versében. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Sokak szerint ez azt jelenti, hogy ő most körbe-körbe járatja az ujjait, de csak azért mondják ezt, mert nem ismerik a Jelenések könyvét. Az Úr Jézus nem azért ment mennybe, hogy semmit se cselekedjék. Nagyon sokat cselekszik mennybe menetele óta, és ma is szolgál az egyház érdekében. Az asszony fiúgyermeket szült. Azt hiszem, ez azonosítja ezt az asszonyt. Izrael nyilvánvalóan az a nemzet, ahonnan Krisztus származott. Míg az egyház Jézus Krisztustól jött, ő test szerint Izraelből származott. Hadd idézzem ismét Pál apostolt. Akik izraeliták, akik közül származik a Krisztus test szerint. Római levél 9. rész 4. és 5. vers. A Galata levél 4. részének 4. és 5. versében ezt olvassuk. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. A törvénynek alávetve. Melyik törvénynek? A mózesi törvénynek, amelyet Izrael kapott. A törvénynek alávetve született, mert izraelita volt. Megint a Galata levélből olvasunk. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának, nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, a te utódodnak, aki a Krisztus. Galata levél, 3. rész, 16. vers. Mielőtt a nemzet létezett volna, Isten megmondta Ábrahámnak, nagy néppé teszlek téged, és e nép által egy leszármazottat küldök. Nem sokat, hanem egyet, és ez az egy Krisztus. Már megfigyeltük Ézsaiás könyve 9. részének 5. versét, amely így szól, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, a nekünk Izrael népét jelenti. Ézsaiás izraelita volt, és ahhoz a néphez beszélt. Nem beszélt sem az egyházhoz, sem a pogányokhoz, hanem Izraelhez. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt. A nagy nyomorúság hevesebb része alatt Izrael maradékát megvédi Isten. Vannak, akik kategorikusan kimondják, hogy Izrael majd bevonul Petra sziklába vájt városába, és megmarad azon a helyen, mert egyetlen ellenség sem veheti be. De korunkban az ellenség fölülről érkezik, és bombákat dob le. A legutolsó hely, ahol szeretnék lenni, amikor bombák hullanak majd, Petra sziklába vájt városa. Akik ilyen kategorikus nyilatkozatokat tesznek a proféciákkal kapcsolatban, bizonyára megcsalják az embereket. Ez nem ilyen profécia, és nem tudom, hogy hol lesz az a menedékhely. Nem árt a prédikátorok tekintélyének, ha kimondják, hogy valamit nem tudnak. Megítélésem szerint tragikus, ha valaki annyira köti magát valamihez, amire nézve nem kaptunk kijelentést. Ha ilyen nyilatkozatot akarsz tenni a Szentírással kapcsolatos elképzelésed alapján, akkor nem baj, ha ezt mondod. Megítélésem szerint. Vagy azt hiszem, ez valószínűen így történik. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Jelenések könyve, 12. rész, 7., 8. és 9. vers. Itt megdöbbentő kinyilatkoztatást kapunk. Háború támadt a mennyben. Az Egyesült Nemzetek Szervezete semmit sem segíthet ebben a háborúban, mint ahogy bármelyik más háborúban sem segített, amely végbe ment azóta, hogy az ENSZ létezik. Nehéz elképzelnünk, hogy háború folyik a mennyben, de a sátánnak még van bejárása a mennybe, és ameddig ez lehetséges, addig fennáll ez a probléma. Azt olvassuk Jób könyvében, hogy a sátán odament Isten fiaival együtt Isten elé. Jób könyve, 1. rész, 26. vers. Nyilvánvalóan ugyanannyi joga van, mint Isten fiainak. Őt a legnagyobb teremtménynek alkotta Isten. Ezt olvassuk Zakariás könyve 3. részének 1. és 2. versében. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? A sátánnak bejárása van Istenhez, és képes Istennel beszélgetni. Lukács evangéliuma 22. részének 31. verse ezt mondja. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Nem gondolom, hogy a sátán táviratozott Istenhez, vagy telefonált neki. Képes volt odamenni Isten jelenlétébe, és kérte, hogy hadd vesse próba alá Simon Péter, és megkapta rá az engedélyt. Mihály az egyik főangyal. Ezt olvassuk Júdás könyvében. Pedig még Mihály angyal sem mert káromról ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dolgáljon meg téged az Úr. Júdás levele 9. vers. Nyilvánvalóan vannak más fő angyalok is, de Mihály különösen Izrael népe érdekében szolgál. Dániel könyve 10. részének 13. verse ezt mondja. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikael, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban. Mihály egyike volt a legfőbb vezéreknek. Jól lehet, valószínűleg vannak más fő angyalok is, csupán Mihály és Gábriel nevét találjuk meg a Szentírásban. Dánielnél ezt is olvassuk, de előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mikael, a ti vezéretek. Dániel könyve 10. rész 21. vers. Mikael, a ti vezéretek. Mivel az Úr Dániellel beszél, ez Dániel népére, Izrael nemzetére mutat. Ez világossá teszi Dániel könyve 12. részének első verse. Abban az időben eljön Mikael, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Abban az időben nagy nyomorúság lesz. Mikael ismét előlép, és kiűzi a sátánt az égből, mert ő fejedelem, aki vigyáz Isten népére. Ez óriási lépés, és világosan előttünk áll. Elkeseredett harc, háború tört ki. A sátán nem könnyen vonul vissza, de Mikael és angyalai legyőzik őt, és a sátánt és angyalait kidobják a mennyből. Az Úr Jézus erre utalt a Lukács evangélium a 10. részének 18. versében. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Nem lehet összetéveszteni mással ezt a teremtményt, akit sárkánynak neveznek, mert nagy részletességgel leírja a Szentírás. Új lenyomatait láthatjuk itt a Jelenések könyvében. Mivel Isten tudta, hogy ez évszázad prédikátorainak milyen nagy százaléka azt tanítja, hogy a sátán nem létezik, úgy intézkedett, hogy nem tévezheted el őt. Ha ellenséged elhiteti veled, hogy nem létezik, akkor igen nagy előnyre tesz szert veled szemben, és képes összetörni, és a lába alá igázni téged is. A sátán újból és újból előtört ebben a nemzedékben, éppen azért, mert ez a nemzedék nem hitt benne. Most már túladagolt formában van köztünk, és hátborzongató és vad tevékenységeket folytat, de ténylegesen nem utálatos teremtmény egyáltalán. Ő a világosság angyala. Figyeld meg, hogy miként írja le a Szentírás. Ő az ősi kígyó. ez visszavezet minket az Édenkertbe. Urunk mondta, embergyilkos volt kezdettől fogva. János evangéliuma, 8. rész, 44. vers. Venson szerint az ősi és a kezdet rokon fogalom. A sátán ez az ősi kígyó, aki már a kezdetben is jelen volt az Édenkertben. Őt nevezik ördögnek, ami a görög diabolos szóból ered, és azt jelenti, hogy csúfolkodó vagy vádoló. Így nevezi őt a 10. vers, testvéreink vádolója. Ezért van szükségük a hívőknek szószólóra az atyánál. Olyan ellenségünk van, aki nem csak idelent okoz nekünk problémákat, hanem meglepődhetnél, ha megtudnád, hogy mit mond rólad a mennyben. Semmi sincs, amit cselekszel, mondasz vagy gondolsz, hogy ő ne fordítaná ellened odafent. De Isten már tud erről, és szeretem a sátánt a padlón látni, és meghallani ezt, mielőtt talpra állhatna, és vádakat hozhatna fel ellenem. Az Úr Jézus, ami szószólunk. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János 1. levele, 2. rész, 1. vers. Csodálatos volna, ha nem vétkezném, de sajnos vétkezem. Legyen hála Istennek azért, hogy van szószólóm az atyánál. Az igaz Jézus Krisztus odafönt védelmemre áll. Már azóta nagyon elfoglalt, amióta megszülettem a világban, és az az érzésem, hogy igen gyakran kell védelmemre kelnie. Ne gondold, hogy ő semmit tevéssel tölti fönt az idejét. Ő a mi védelmezőnk, a mi szószólónk, az ördög a vádló, a hazug kezdettől fogva. Ő minden hazugság eredete ebben a korban. Honnan ered az a szóbeszéd, amely egyes gyülekezetekben annyi kárt okoz? A mélység poklából származik. Ez az a legutolsó hely, ahonnan bármit is be kellene csempészni az egyházba. Őt nevezik sátánnak is, ami azt jelenti, hogy ellenfél. Ő Isten félelmetes ellenfele, és Isten minden gyermekének az ellensége. Ezt a figyelmeztetést olvassuk a Szentírásban. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Péter 1. levele, 5. rész, 8. vers. Nagyon sok levelet kapok olyanoktól, akik megszabadultak a kultuszokból, vagy izmusokból, Isten igéjének tanulmányozása által. Az egyik férfi ezt írta. Egy kultusz tagja voltam. Én írtam önnek azt a levelet, amivel szerettem volna csapdába ejteni. Azt gondoltam, igazam van, és ön téved. Amikor elkezdtem tanulmányozni Isten igéjét, rájöttem, hogy a sátán mennyire csapdájába csalt engem. A sátán nagyon sok embert a csapdájában tart, még az egyháztagok közül is. Föl kell ismernünk, hogy ő a mi ádáz ellenségünk. Ez nem azt jelenti, hogy túlzásba kell esnünk, és állandóan a sátánnal, meg a démonokkal kell foglalkoznunk. Valóban igaz, hogy új és friss bemutatkozását láthatjuk ma, amit nem tapasztaltunk egy nemzedékkel ezelőtt. Csak tartsuk szemünk az Úr Jézus Krisztuson, mert ő a mi szabadítónk, és odafönt segít rajtunk. Végül a sátán az ige szerint ámító is, aki becsapja az egész lakott földet. A nagy nyomorúság alatt a sátán képes lesz teljesen léprecsalni az embereket, ma részben teheti ezt. A sátán becsapja az embereket Istennel és az Isten igéjével kapcsolatban. Ő okozta, hogy Éva bizalmatlanná váljék Istennel szemben. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Ez volt a sátán gondolata. A sátán becsapja az embert az embertársával kapcsolatban. A sátán jobbnak tartja az embert, mint amilyen, de ugyanakkor becsap minket. Felfogalkodottá tesz, és azt mondja, hogy Istenekké lehetünk. Milyen csodálatos lenne is ez. A sátán megcsalja az embert a világgal, a testtel és az ördöggel kapcsolatosan. Azt gondoljuk, elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy legyőzzük a világot, a testet és az ördögöt, de nem vagyunk elég nagyok, hogy ezek bármelyikét leigázzuk. A világ túl nagy nekünk, és az bizonyára elszakít minket az Úrtól. A sátán megcsalja az embert az evangéliummal kapcsolatban. Nem törődik vele, hogy az ember jár a templomba, sőt csatlakozik egy tucatnyi gyülekezethez, de nem akarja, hogy az ember üdvözüljön. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. 2. Korintusi levél, 4. rész, 4. vers. Valaki ezt mondta, a sátántól félnünk kell, mint oroszlántól. Jobban kell félnünk tőle, mint kígyótól, és a leginkább kell félnünk tőle, mint angyaltól. Éppen ezért csal lépre tömegeket ebben a korban. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy te erősebb vagy a sátánnál, és én a te gyermeked lehetek. Ámen.